örömmel tudom nektek mondani, hogy egy gyermekkel újra több van a gyülekezetünkben. Megszületett Szabó Tibornak és Falinak az első egészséges fiúgyermeke, Szabó Nándor. Gratulálunk a nagymaminak is. Látom. Ez egy új dimenzió. Te már tudod, mi még nem. Annyit mondok azért, hogy egyik dobzónkönyvben olvastam, hogy nagyon jó szüleink voltak, nagyon szigorúan neveltek bennünket, és következetesen csak azt nem tudjuk, hogy felejtették el, amikor unokáik lettek. Ezt a dolgot érdemes figyelni erre is. Dicsőség ezért Jézus Krisztusnak. Ez is jó. A Sámuel első könyvénél nyissátok a Bibliát a 22. fejezetnél. Innen fogunk olvasni igét, és folytatni fogjuk Dávid történetét, az ő élet útjának a tanulmányozását, és ebből ma is szeretnénk tanulni, okulni. A mai témánk abban fog összpontosulni, hogy Dávid életében mik voltak azok a források, amelyek ők meghatározták az ő életének a változását. Mik voltak azok a források az életében, azok a hatások az életében, amelyek miatt olyan emberré vált, amilyenné vált. Emlékeztek rá, hogy megállapítottuk, hogy az Isten munkája, a formáló munkája az nem egy érintés által megy végbe az ember életében, hanem hasonlítható az, amikor egy agyagos, egy fazekas mester az agyagot formálja, munkája, vagy a nemesfém az ezüst, vagy az arany izításánál, tisztításánál végzett folyamatról lehet látni, hogy ez az Isten formáló munkája, és egy megváltozott élet, egy megváltozott gondolkodásmódból fakad. Az Isten munkájában, az Isten országában akkor tudunk egy megváltozott életet élni, ha a gondolkodásunk megváltozott. És a döntéseink mögött mindig a gondolkodásmódunk áll. Amilyen döntéseket hozunk, az alapján hozzuk meg, ahogy abban az helyzetben, szituációban arról bizonyos dologról gondolkodunk. Amilyen az értékrendünk. És bármilyen szomorú is néha, hogy néha olyan döntéseket hozunk, amik nem biztos, hogy a legjobbak a mi számunkra, szomorú ezeken néha szembenézni, de tudomásul kell vennünk, hogy a döntéseink abból fakadnak, ahogy gondolkodunk, amilyen az értékrendünk egy adott szituációban, egy adott dologgal kapcsolatosan. És az is kegyelem, ha belegondoltuk, hogy amikor rossz döntéseket hozunk, az Isten nem megy el a rossz döntéseink mellett. Azt érzi az ember, amikor rossz döntéseket hozott, hogy Isten megáll. És te mennél tovább, de az Isten mindig ott tartja az ujját azon a ponton. Igaz? Milyen kegyelem? Hogy te mennél tovább dicsőítésben, mennél tovább az életedben, és mindig, amikor így Isten vissza, akkor Isten ott szeretné folytatni, ahol abba hagytátok, vagy abba hagytuk. Ez is kegyelem. És Isten türelmes. Hogyha nem tanulunk olyan gyorsan, ő ráér. Ő nem siet sehová. Akkor újra, amikor megint négy, akkor újra azt mi Isten. Tudod? Kegyelem ez is, nem? Hogy Isten nem lép túl a rossz döntéseinken, nem lép túl a mi mulasztásunk, hibáinkon, bűneinken, hanem akarja, hogy azokból változzunk, hogy azokból tanuljunk. Így van? Tudtok egy egységes ámen mondani? Halleluja! Dicsőség ezért Jézus Krisztusnak. Nagyon jó az Úr. Nagyon jó az Úr. Nem jó érzés ez. Amikor Istennel szembe találkozol, és akkor azt látod, hogy Isten megint arról a kellemetlen dologról akar veled beszélni. Vagy szembesül az ember azzal, rossz döntést hoztam. És már tudod Isten jelenlétében, hogy az nem a gyümölcsözés. Lehet, hogy nem nagy dolog volt, de érzed azt a szellemedben szélben, hogy ez nem a gyümölcsözéshez vitt téged, hanem elvesztettél valamit. Éppen barátkozóban beszéltünk, az ördög azért jött, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. Hanem, és például nagyon érdekes egyik tesó mondta azt, hogy az ördög például úgy is lop tőlünk, hogy elveszi az időt a családunktól, amikor tévét nézünk. És először a tévé elé ott ragadsz, és akkor nem beszélgetsz közben a családoddal, már ellopott tőled valamit az ördög. Tehát azért ez így működik. És milyen jó, ha mondjuk az Úr nem megy tovább ezen, hanem azt mondja, figyelj csak, nem kéne ebből változni. Ha tényleg azt mondod, hogy ez nem jó. És sorolhatnánk sok-sok dolgot az életünkben, egy kimondott szó, egy motivum az életünkben, ami nem megy tovább az Úr, hanem megáll. És azt mondja, én nem akarom, hogy ilyen maradj. Én nem akarom, hogy újra, és újra, és újra ezt kell átélned. Én szeretnélek ebből nevelni. tanítani, fenyíteni, fegyelmezni, hogy változz meg. És ez nagyon jó nekünk. Még akkor is, ha érzés szempontjából nem az a legjobb érzések az életünkben, hív életünkben, nem ezek azok a nagy színuszgörbéknek a csúcsai a happy-ben, hanem lehet, hogy a mélyek, inkább ez a mélyeket üti, de kegyelem az Istentől. Nos, megnézzük Dávid életében, hogy hogyan, milyen embereket helyezett el Isten az életében, és ezekkel az emberekkel milyen viszonyban volt Dávid. És ezek a kapcsolatok milyen hatással voltak az ő életére. Ha a 22. fejezetnél, Samuel 22-nél vagyunk, akkor itt olvasunk néhány igeverset, és aztán megyünk majd tovább. 22. első verstől, 1 Sámuel 22.1-től. Elment azért onnan Dávid, és az Adulám barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett. Mintegy 400-an voltak vele. Onnan a moábi Mizpébe ment Dávid, és ezt mondta Moáb királyának. Hadd jöjjön közzétek apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten. És oda vitték őket Moáb királyához, és ott maradtak nála mindaddig, amíg Dávid a Sziklavárban volt. Gát profét azonban ezt mondta Dávidnak, ne maradj a Sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Dávid el is ment, és megérkezett a Hereti erdőbe. De meghallotta Saul, hogy tudják, hol van Dávid az embereivel, Saul Gibeában volt, a magaslaton, a tamariszkusz fa alatt. Lándzsája kezében volt, és udvari emberei mind mellette álltak. Akkor ezt mondta Saul a mellette álló udvari embereinek. Hallgassatok rám, Benjamin fiai, hát Isai fia ad nektek mindjártoknak mezőt és szőlőt, és ő tesz benneteket ezredesekké, századosokká? Hiszen ti mind összeesküdtetek ellenem, mert senki sem leplezte el előttem, hogy a saját fiam kötött szövetségét Isai fiával. Senki sem szánt meg engem, és nem mondta meg nekem, hogy a saját fiam lázította ellenem a szolgámat, hogy lesekedjék rám. Bizony így van ez. Akkor megszólalt az edomi Doég, aki ott állt Saul udvar emberei mellett, és azt mondta, én láttam, amikor Isai fia Nóbba érkezett Ahimelekhez, Ahitub fiához. Ő megkérdezte az urat, és útra valót adott a királynak, Dávidnak, sőt, a filiszteus Góliát kardját is odaadta neki. Nos, eddig olvassuk, aztán majd nézni fogjuk tovább az igét. Dávid bujdosni kényszerül, és látjátok, hogy elkeseredett emberek mentek hozzá. Olyan emberek, akik valamilyen oknál fogva a Saul rendszerében, a Saul királyságában kárt vallott emberek voltak. Ezek az emberek kiváló tanácsadók voltak, amikor Saul meg kellett volna ölni. Nézzétek meg, minden eset, amikor Saul olyan közel került ahhoz, hogy meg lehet őt ölni, mind a két esetben azt mondták, öld meg, az Isten a kezedbe adta. Tehát erős nyomás nehezedett Dávidra, hogy a rendszer ellen lázadjon. És a rendszer ellen felkelést szítson, és a maga kezébe vegye a tulajdon sorsát, és maga tegyen igazságot saját magának. És ezzel találkozunk, majd meg fogjuk nézni a Dávid életében. Itt ebben az ige szakaszban két dolog is legalább látszik még. Az egyik az, hogy ahogy viselkedik Dávid a szüleivel, ahogy viszonyul a tekintélyhez, a szüleiben kapott tekintélyhez, és ahogy együtt tud működni Dávid felkent emberekkel, akiket Isten állított mellé. Tudjátok, a mai kereszténységünkben is nagy kísértés az, a köreimben, hogy azt mondjuk, hogy na oké, kérdezek. Mi az abszolút tekintély nekünk hívő embereknek? Krisztus, az ige. Ugye ezt szoktuk mondani. És ez a helyén való is. Viszont lehet ezt egy nagyon rossz módon értelmezni. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy nekem az életemben a tekintély az ige, és ezáltal kizárok mindenki mást az életemből, hogy engem korrigálhat, akkor ezt nem bölcsességnek mondja a Biblia, hanem balgaságnak és gőgnek. Ugyanis hadd mondjam neked azt, hogy a Biblia világosan tanítja azt, hogy Isten állít embereket mellénk és fölénk. Hogy bennünket korrigáljon. És tanítson. Sőt, Isten ad embereket az életünkbe, hogy bennünket azokon keresztül változtasson. És amikor azt mondod hívő emberként, hogy nekem az ige a tekintélyedül, és ezáltal azt mondod, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, majd én eldöntöm, majd én kigutatom, és majd csak akkor fog bármit így vagy úgy gondolni, vagy csinálni, és kizársz mindenkit az életedben, ből akkor ez nem bölcsesség, hanem gőg, és balgaság, bolondság. Dávidnak az életében voltak olyan emberek, akikre ő hallgatott, akik az Isten emberei voltak mellette, és Dávid nem volt olyan bolond, hogy azt mondja, én vagyok a felkent gyerekek, majd megmondom, mit csináljatok, ide megyünk, oda megyünk, azt csináljuk, hanem voltak emberek, akikkel együtt tudott dolgozni Dávid, együtt tudott szolgálni Dávid, akiknek a szavára hallgatott. És voltak olyan emberek az életében, akiktől intést is és korrekciót is el tudott fogadni. Mellette lévő emberektől is, alárendelt emberektől is. Képes volt korrekciót elfogadni. És változni. A mai kereszténységünkben sajnos gyakori probléma az, hogy olyan büszkék az emberek, a hívő emberek, hogy nem engedik, hogy másokon keresztül korrigálják őket. Majd meggondolom még, majd megfontolom, majd még alszom rá egyet. Majd ha az Úr nekem is kijelenti, akkor majd elfogadom. Azt gondolom, van a dolgok, amikhez nem így kell hozzáállni. Van a dolgok, amikhez úgy kell hozzáállni, hogy figyelj, igazad van. Mert nem úgy fog jönni a korrekció, hogy János 12, 14-től 16-ig ez van megírva, ezért azt mondom neked. Hát lehet úgy fog jönni a korrekció, hogy figyelj csak, barátom. Ebben a helyzetben te gőgösen és büszkén reagáltál. És ennek pedig ez lett a gyümölcse. És szerintem térje meg. Mert ha nem térsz meg, ennek rossz vége lesz. És nem mondott 28 ige verset, de teljesen biblikus volt, hogy eljárt. Persze lehet, hogy nem így fogja mondani, lehet, hogy sokkal szelidebben, kedvesebben mondja, akkor még könnyebb átlépni rajta. Egyébként nekünk embereknek, hogy hát olyan kis csendesen mondta, akkor biztos nem kell komolyan menni. De hát a Szentlélek is néha olyan csendesen mond dolgokat, és azt is ugyanúgy át lehet lépni, és esetleg lehet a Szentlélek szól általa. De a Szentlélek is szól, az egy másik dimenzió. Tehát amikor a Szentlélek is szól, és ő is ugyanígy korrigál bennünket, hogy figyelj csak, biztos, hogy ilyen jó dolog lesz az, ha te ezt így fogod mondani, vagy így fogod tenni, vagy így fogsz dönteni. Hát én jobban tudom. A Szentlélek is szépen csendesen elhallgat, és akkor mehetsz a saját fejed után. Dávid életében fogunk három embert nézni, aki ilyen felkent ember volt, Istennek embere volt, akik által fogadott Dávid korrekciót, és világos volt, hogy ők hatással voltak Dávid életére, a királyságára, az Isten tiszteleti rendre, a döntéseire, a templom építésre. Minden területen befolyást gyakoroltak, az Isten szenti befolyást gyakoroltak a Dávid döntéseiben. Az egyik ilyen ember volt Gát próféta, akivel találkoztunk itt is ebben az ige szakaszban, a 1 Sámuelben, azt mondja az 22. részben, azt mondja Gát próféta, ezt mondta Dávidnak, nem maradj a Sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Figyelj ide, ebben az ige szakaszban nincs az leírva, hogy Gát megmagyarázta volna neki, hogy figyelj Dávid, nem maradj a Sziklavárban, mert be leszel zárva, körül fognak és kinyifantanak. Figyelj ide, könyörgöm neked, hallgassál már rám, tyutyulu-putyulu. Föláll az ember, azt mondja, Dávid, nem maradj itt, hanem menj el Júda földjére. És Dávid engedelmeskedik ennek a szónak. Ennek a proféta kijelentésnek Dávid enged. Azt mondja, Isten embere vagy mellettem, Isten használ téged. Figyelni fogok rád, engedni fogok neked. És elmegy. Persze aztán üldözőbe veszik őt Saul emberei, de pusztaságban van, ahol tudott menekülni. Ebből a várból nem tudott volna elmenekülni. És tudott menekülni, volt útja, szabad útja. Tehát például egy ilyen epizód. Aztán, ha a 2 Sámuel 24-hez lapoztok, elég komoly szerepe volt Gádnak Dávid életében, itt ebben a népszámlálási esetben. 2 Sámuel 24. Tizedik verstől. Joáb az nem volt egy matyóhímzés, de még amit Dávid most csinált, az még neki is sok volt. Pedig Joábnak sok minden lement a torkán, tehát ő azért elég szabad elvű hívő ember volt. Ott, hogyha úgy lát, hogy valaki az útjába áll, kibelezte szó szerint, és nem sokat vacakolt vele. Tehát egy vérengző ember volt. A király parancsával nem sokat törődött, Absalom esetében például. És, na szóval, emlékeztek Bicsebé férjét, Uziást is, ugye, kivégezteti. Tehát egy elég átlástalan ember volt, de amikor Dávid azt mondja, hogy megszámláltatom Izrael népét, ez még neki is sok volt. Nem látta túl jónak, de Dávid megszámláltatja Izrael népét. 10. versben olvasod a 24. résznél. Dávidot azonban bántotta a lelkiismeret aztán, hogy megszámláltatta a népet, és ezt mondta Dávid az Úrnak. Nagyot vétkeztem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsáss meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen, esztelenül cselekedtem. Látod, az Isten nem ment tovább. Dávid Istennek felkent királya volt. Mégis Isten akarata ellencselekedett, és Isten nem ment tovább. Azt mondja a Biblia, bántotta a lelkiismeret. Zaklatott volt Dávid. Furdalt a lelkiismeret, és rájött arra, hogy nem jól csinált. És aztán nézd tovább. 11. vers. Reggel, amikor Dávid felkelt, így szólt az Úr igéje Gát profétához. Dávid látnokához. Menj, és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr, három lehetőséget adok neked. Válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gád Dávidhoz, és tudtára adta ezt neki. Megkérdezte tőle. 7 esztendéig tartó éhínség jöjjön az országra, vagy 3 hónapig kelljen menekülnöd ellenséged elől, amely üldözt téged, vagy 3 napig tartó dögvész legyen országodban. Gondold meg, és döntsd el, mi legyen, milyen válasz vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak. Igen, nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma, csak ember kezébe ne essem. És ha tovább olvasok a történetet, akkor ugye jön a dögvész, a pusztítás, és a 18. verstől Gád még azon a napon elment Dávidhoz, és ezt mondta neki, menj és állíts oltárt az Úrnak a jebuszi Aruná szérűjén. Elment át Dávid, Gád beszéde szerint, ahogyan megparancsolta az Úr, amikor Aruná kitekintett, és látta, hogy a király megy hozzá, szolgájával együtt kiment Aruná, és arccal a földre borult a király előtt. Azután ezt mondta Aruná, miért jött a szolgádhoz az én uram királyom? Dávid így felelt, azért, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt. Oltát akarok itt építeni az Úrnak, hogy megszűnjék a népet ér csapás. És tudjátok, meg is veszi ezt a szérűt, és talán többen tudtok, emlékszeztek rá, hogy ez lesz a templomhegy, ez a Moriá, ez a, az a hely, ahol Ábrahám Izsákot viszi föláldozni, és ahol a helyettesítő áldozatot adjon Isten neki, ezen a helyen. Tehát erre a helyre viszi el. És itt is nézzétek meg, Dávidhoz megy Gád próféta. Azt mondja, válasszál, hogy milyen csapás jön az országra. Nem kezd vitatkozni, mégis, hogy most imádkoztam. Mit jössz nekem ide okoskodni? Hanem választ, együttműködik, és amikor azt mondja a prófét által neki Isten, hogy menj el, és áldoz az Úrnak azon a szérűn, akkor elmegy, és készségesen engedelmeskedik, megalázkodik, tehát tud képes együtt dolgozni más ajándékokkal. Képes engedni annak a prófétai kenetnek és ajándéknak, annak a bölcsességnek, amely Gád életében van. Így van? Így van? Ha valaki szeretne előre haladni az életben, annak meg kell tanulnia ezt. Olyan hálás vagyok Istennek, most az elmúlt héten valaki által korrigált Isten engem. És annyira hálás voltam Istennek, a feleségem is nagyon örült neki, hogy valaki kívülről mondott olyan dolgot egy döntésemmel kapcsolatban, ami nem volt jó döntés, utólag én is láttam már, bánkódtam utána ez miatt a döntés miatt, de arra is rávilágított, hogy mi volt mögötte. De nem csak az volt, hogy rossz döntés volt, hanem a rossz döntésére megvan az oka, hogy miért hozunk rossz döntéseket. És igazán nem az a lényeg, hogy rossz döntés hozunk, hanem azt miért hozzuk. Ez a kérdés. És kemény volt. De hálás voltam Istennek, és készséges voltam a megtérésre. És nem kezdtem okoskodni és védekezni. Nagy butaság követtem volna el vele. Be kellett látnom, bár nem volt kellemes. Az első rossz érzésem azért volt, hogy hogy lettem ilyen balga. Milyen ciki, most leégtem. Ez az első érzésem. Aztán azt mondom, ez még nem jó. Ez még nem a megtérés útja. Be kellett ismernem, hogy mi volt a motiváció, hogy magam felé gondolkodtam. Az értékrendem magamból indult ki, nem a hit miatt hoztam döntéseket, nem a hitre alapozva, és nem tiszteltem úgy meg az egy személyt, ahogy kellett volna. És ez volt a gyökere annak, ami miatt én rossz döntést hoztam. És Isten eddig vitt el addig a gyökérig azért, hogy legközelebb ne hozzak ilyen rossz döntést. Mert ha pusztán csak annyi lett volna, hogy hát elrontottam, bocs, és nem megy le a gyökerére, hogy miért hoztam rossz döntést, akkor legközelebb is ugyanezt a döntést hoztam volna meg ilyen helyzetben. És Isten ilyen kegyelmes. És tudod, amikor embereket használ Isten az életünkben, akkor olyan emberekké válunk, akiket Isten tud nevelni és tanítani. És föl kell tenni a kérdést, és vannak olyan emberek az életemben, akik megmerik nekem mondani, ha rossz döntéseket hozok, vagy rossz motivok vannak az életemben. És rámer nekem mutatni, megmondják nekem, figyelj csak barátom, ez nem jó. Ez az Úrnak se tetszik, és ez a hiba benne, és ez nem jó dolog. Vagy azt mondod, hogy oké, elmegyek, még végig gondolom a dolgot. Még ez is jobb, mint azt mondani, hogy lesöprem az asztalról. Ha nincs senki az életemben olyan, aki ilyen dolgot meg tud mondani nekem, akkor én nagy veszélybe vagyok. És nem vagyok abban a helyzetben, hogy nevelhessen az Isten. Legalább egy dolog kiesett az életemből, amelyen keresztül Isten tanít engem. Néha mi menekülnénk a nehéz emberektől, és nem szeretjük a nehéz embereket, akik úgy megpróbálják a türelmünket, megpróbálják a hitünket, megpróbálják a szeretetünket, mi azt mondjuk, hogy csak messze dőlem. Én ezzel nem akarok találkozni. De talán Isten nem azért hozza ezeket az embereket az életünkbe, hogy valamilyen rossz motivumra az életünkben rámutasson. Azokból neveljen bennünket. És megváltoztasson bennünket. Hogy ne felületesek legyünk életünknek bizonyos területein, hanem legyen annak mélysége. Abban az Úr akaratának megértésében. És látod, Dávid együtt dolgozik ezzel az emberrel, és elfogadja, és látásra jut, amikor elmegy, és találkozik ez az angyallal, és áldozott, és látja, hogy elhárul a csapás, egy megértés jut a szellemben, valószínűleg ugye átjön rajta az Ábrahámnak az esete, a váltságnak az esete, és egy mélyebb megértése jut az Isten kegyelméről, a bűnbocsánatról, ugye nem jön be Jeruzsálembe, tudjátok, a pusztítás, az, hogy gyerekeit, a feleségeit nem ér, Isten megőrizte, kegyelmes volt az Isten, megállt a határában Jeruzsálemnek a pusztítás. Óriási kegyelem. És Dávid van, mélyebb megértése jut ez által, hogy képes volt nyitott lenni arra, hogy talán valaki azt a helyzetet jobban látja, mint ő. Tisztában látja, mint ő. Menjünk tovább. A másik ilyen ember volt Dávid életében, Nátán proféta. Kiváló ember volt. A 2 Sámuel 7-ben is találkozunk Nátánnal. Többetek számára valószínűsített, hogy ismert igék ezek is. 2 Sámuel 7. A 2. verstől. Hát talán az első verstől olvasom, és akkor így kerekebb lesz. 2 Sámuel 7:1-től. Amikor a király már a palotában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán profitának. Nézd, én Cédus palotában lakom, Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta a királynak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. Tehát ugye van egy beszélgetés, jó barátok, Nátán barátja volt Dávidnak, beszélgettek. Máskor is volt már ilyen. Dávid megosztotta vele, hogy mi forog a szívében. Nézzétek meg! Tehát Dávid nem csak annyit csinált, hogy Uram, építsek-e neked hajlékot, Uram, hanem megosztja azokkal az Isten szerető, Isten által fölkent barátaival, barátjával, akik által reméli a bölcs tanácsot. Értitek ezt? Érzitek ezt? Tehát Dávid nem csak annyit csinál, előveszi Mózes könyvét, és elkezdi olvasni Mózes könyvét, hanem megértette azt, hogy Isten áldása és ajándéka, azok az ajándékok, azok az életek, akiket Isten oda helyezett ő mellé. És igenis, isteni bölcsesség van bennük is. És az isteni bölcsesség által segítheti őt abban, hogy helyes döntéseket hozzon. Tehát nyilván Nátán nem olyan ember volt, aki egész életében mindenben kudarcot vallott. És mindent elszúrt. Tehát Dávid nem egy lelkigondozói gyakorlatból kérdezte Nátánt, hogy legyen neki is egy kis sikerélménye. Hanem valóban jó barátság volt közöttük, tehát volt egy erős kapcsolat, ismerte Dávidot, és Dávid is ismerte Nátánt. Tehát volt egy kapcsolat közöttük. És Nátán egy hiteles ember volt Dávid előtt. És mivel Nátán látta, hogy Isten megáldja Dávidot, és látta azt is, hogy Dávidnak a szívében egy jó indulat van. Tehát nem a saját dicsőségét akarja tovább emelni, hogy legyen egy templom, és akkor egy nagy istentiszteleti helyet csináljunk, és akkor milyen frankó leszek én is, a többi király egy bávány templomaival, hanem tényleg őszinte volt a szíve, és azt mondja neki Nátán, hogy figyelj, nem hangzik ez így el, de mivel látta Nátán, hogy jó lélek, a jó szívből fakad ez a terv, azt mondta, hogy Isten miért ne támogatná ezt? Azt mondja neki, tedd meg. És amikor hazamegy az ember, imádkozik, akkor negyedik vers, de még azon az éjszakán ez történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr, a te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam, hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fét Egyiptomból, nem laktam házban mindmáig, hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiéval, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet Izraelt, miért nem építetek nekem cédrusházat? Most azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a Junyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott őket, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé retegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségétől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem a királyi trónját örökre. Atya lesznek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal, és embernek kiáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan-e beszéd, és látomás szerint beszéd Dáviddal. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta, ki vagyok én, Uram, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljutattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Uram, ó Uram, és a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, ezzel is az embert tanítva, Uram, ó Istenem, ó Uram, ó Uram. És lehetne tovább is olvasni. Nézzétek ezt a szituációt. Tehát Nátán teljesen normális módon azt mondta Dávidnak, szerintem ez jó dolog, amit tenni akarsz, mert hát nem volt benne semmi rossz. Dávid szíve nem volt rossz indulat. Nem akart rosszat tenni. Mégis Istennek a véleménye más volt erről a dologról. Ne fedjétek el ebben a szituációban, hogy ószövetségben vagyunk, ez igaz. De Dávid is proféta volt. Tehát ha azt nézzük most, hogy igen, az ószövetségben proféták szerepe más volt azért, mint az új szövetségben, de ne feledd el, Dávid is proféta volt. Tehát hozzá ugyanígy szólt az Úr. Nagyon sok proféciát kapott, és proféta egy kinyilatkoztatást kapott. Tehát ebből a szempontból ez a két emberrel kapcsolata teljesen új szövetségre adaptálható. Mert az új szövetség, és mindannyiunkhoz szól az Úr. Így van? Amen. Amen. Tehát ugyanaz a helyzet. Az új szövetségi szentírás tanítása szerint az új szövetség hívőek egyen-egyenként kapcsolata van az élő Istennel, és hallja az Úr hangját. Tehát ebben a helyzetben ugyanez történik. Mégis Isten Nátánnak szól, hogy menjen le, mondja meg Dávidnak, hogy amit tenni akar, azt az Úr nem úgy látja. És persze a másik helyen mondja, hogy te vérengző ember vagy, sok vért ontottál, ezért ne építs nekem házat. Majd a fiad, aki már ugye bement a nyugalomba, amit az apja megszerzett, ugye azért látni kell, hogy az apja örökébe lépett, és így már azért nem más helyzetbe került, és még Salomon életét lehetne külön a királyságra elkezdődött, stb. Lehetne vele foglalkozni, hogy köt békét, és stb. Hát nem minden aranyot sem. De látnod kell azt, hogy Nátánon keresztül Isten szól Dávidhoz, és Dávid befogadja ezt a tanítást. És elmegy Isten házába, elkezd beszélgetni az Úrral, és azt mondja, hogy Uram, hatalmas Isten vagy. Tehát nézd meg, Isten azt mondja neki, hogy nem építhetsz házat. Ez az egyik szemléletmódja az üzenet hallásának. A másik szemléletmódja pedig az, ahogy Dávid szemléli az üzenetet, nem azt hallja benne, hogy Isten azt mondta neki, hogy nem, hanem azt mondta Isten neki, hogy megáldom még a gyermekedet is, és utódodat is. Szemléletmód. Megdöbbentő. Tudjátok, amikor ez a kínai testvérünk itt volt, nagyon megdöbbentő volt számra újra tőle hallani ezeket a történeteket, és akkor elmondta az egyik helyen, volt pásztor egy alkalom vezetőknek, és azt mondja, hogy ismerjétek a történetet, akik olvassátok a könyvet, amikor hazament a börtönből, nem ismerte meg se a gyereke, se a felesége, se az édesanyja. Az édesanyja is egy anyajegyről ismerte meg, hogy ő a fia. És ugye ez a szituáció, hogy hazamegy valaki az Úrért szemére. Tehát ez nem volt bűnöző. Ez azért zártál börtönbe, mert Jézus Krisztus prédikálta, az evangéliumét hirdette, és nem volt hajlandó megtagadni az Urat. Hazamegy, és nem ismerik meg. Kétféle reakció. Uram, hát kihozol a börtönből csodálatos módon, és még azt a sajándékozol meg, hogy nyakamba ugrik a gyerekem. Hát ezért szenvedtem. Ez ember nem így reagál. Azt mondja, hogy mikor ezzel szembesültem, az jut a gondolatomba, hogy igaz, hogy nem ismer meg a feleségem, a gyermekem, és még édesanyám sem, de Uram, te ismersz engem. Dicsőítelek. Tehát kész. Tehát én nekem itt végem volt, tehát körülbelül ennyi is volt a történet. És látod, Dávid is, ahogy megfogja az Istennek a szavát, Dávid nem azt fogja meg az Isten szavába, hogy nem. Mi mai keresztények gyakran erre teszik hangsúlyt, mikor Isten valamiben utunkat állja, hogy nem. És akkor azt mondja, miért nem? De hát nem csak annyit mondott Isten, hogy nem, hanem hogy egy kicsit más irányba akar terelni Dávidnak az életét. És Dávid ezt ragadja meg, hogy Istenem, te most nevelsz engem. Most valamit kijelentettél nekem. Tényleg nekem adtál mindent, és ezt most nem adod nekem. Viszont magasztallak azért, Uram, hogy még a távoli jövőre nézve is gondolt viseltél rólam. És igazad van, Istenem, tényleg én egy birkapásztor gyerek voltam. Nem is volt vagyonos ember az apja, mert ugye azt mondja neki a fia, amikor elmegy a csatába, hogy ezt a néhány juhot is ott hagytad. Tehát nem volt olyan nagyon sok. Nagyon-nagyon-nagyon sok. Nem tudom, mennyi volt ez a néhány. Ezt nem tudom, ez nincs már a Bibliában. De nem volt akkora nagy vagyonos ember. És elhoztalak onnan, és azt mondja, mindent adtam neked. De ezt viszont azt mondom, hogy nem. És Dávid nem ezt fogja meg, hanem azt, hogy mire mondott Istennek igent. Ez nagyon jó látni ezt a szívet, és úgy megdöbbenti az embert. Egy barátommal beszélgettünk, és ugye megint csak ez a kínai bácsinak a élettörténete, ugye bezúzták az ajtót télen, elvitték az ablakokat, ajtókat, hogy megfagyjanak. Aztán is megmondták neki, ha még egyszer prédikálni mersz a Jézus Krisztusról, hirdet az evangéliumot, akkor bezárnak a börtönbe, bezárnak a börtönbe újra, meg aztán a feleségét is. És úgy tovább menni az evangélium munkájába, hogy tudod, ha még egyszer prédikálsz, akkor te börtönbe kerülsz, lehet a feleséged is, és a gyerekeid meg utcára kerülnek, utca gyerekek lesznek. És nem tudod, hogy túlélik-e. Te valószínűleg ezt mi nem tudjuk fölfogni. Tehát mi ezt képtelenek vagyunk fölfogni, hogy ilyen ára van mondjuk valahol annak, hogy valaki Krisztust vállalja. És akkor ez az ember mit csinál? Föl és predikálja az evangéliumot, és végül is ugye bezárják őt is, mert a feleségét és a gyerekei pedig utcán kukákból szedegették az ételt. Nem haltak éhen, megmaradtak most is egészséges fiatal ember, ugye szolgálja az urat. Őt láttuk a fiát, megtartott az úr. De szóval itt ezeken a szinteken az ember úgy tehát kész. Megállnak a fogaskerekek. Mert mi be vagyunk rendezkedve a gondolkodásmódra Istennel kapcsolatban. Isten dolga az áldás. Isten megáldjon bennünket. Csak az áldásnak sok vetülete van. Például az is áldás lehet az életünkben, azt mondja Isten, hogy nem. Amiről itt a Tamás testvérünk szólt a dicsőítés alatt. Mi ezt néha nem áldásnak vesszük, vagy lehet, hogy gyakran nem. Annak vesszük. Szóval Dávid korrigálható volt, engedett az Úrnak, és kész volt együtt munkálkodni, kész volt fogadni az Istennek a ajándékait, munkáját mások életében. És nem volt olyan gőgös és büszke, hogy úgy gondolkod, hogy ő tanít mindenkit. Hogy ő nála van a világosság, kijelentés, és ő most itt majd mindenkit megtanít, kioktat. Alázatos volt. Jézus mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek. Semmiképpen nem mentem be Isten országába. Mennyire vagyunk készek és képesek tanulni a gyermekektől? Tehát mennyire vagyunk képesek egy gyerekkel leülni, beszélgetni? Mennyire látunk benne perspektívát? Hogy valamit tanulhatunk tőlük. Mert hát Jézus példának állítja őket. Szóval ez olyan furcsa. Mi néha olyan nagyok vagyunk. Ha most magamról is beszélek elsősorban. Olyan, tudjuk, működik. Haladjunk. És van a dolgok, amik teljesen másképpen működnek, mint ahogy mi az agyunkban el tudjuk fogadni. Ami az agyunk képes, hogy ráálljon. A következő dolog a 2 Krónika 29-25-ös lapoztok, még mindig Nátánnál maradunk. Kettő Krónika 29. És a 2 Krónika 29-25-26-os verseit olvassuk. Itt már ugye Ezékiás királyságánál vagyunk, ahol helyreáll az Isten tisztelet, és a megtisztított templomban az első áldozati alkalom. Ez, amiről itt olvasunk most. Azt mondja, 2 Krónika 29-25-26, azt mondja Isten igéje, hogy oda állította a levitákat az Úr házába, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal Dávidnak, és Gádnak, a király látnokának, meg Nátán prófétának a parancsa szerint, mert az Úrtól jött ez a parancs prófétája által. Oda is álltak a leviták, Dávid hangszereivel, a papok pedig a trombitákkal. Figyelitek? Tehát ugye a Dávidhoz kötjük az Isten tiszteletnek ezt a dicsőítő részét. De lásd meg, hogy a Gád és Nátán barátja, összejöttek ezek az emberek, imádkoztak, beszélgettek, és ezekből alakult ki az, hogy hogyan indult el az új szövetségi kinyilakoztásból a dicsőítés az Ószövetségben, Dávid sátorában. Tehát mind Gádnak, mind Nátánnak erőteljes szerepe volt abban, ami lett például a Dávid idejében, és ami egészen hatott ugye, a Jeruzsálem istentisztelete minden istenfélő királynál. A dicsőítésben, a dicsérete vonalkozóan, és ami visszatekintés is van ugye az új szövetségben, az Abcsel 15-ben rá. Tehát ott van Nátán, és ugye Gád és Dávidnak a barátjai abban, hogy hogyan indul el az Isten tisztelet, hogyan megy az Isten tisztelet, hogyan állítsák rendbe a szolgáltatókat. Dávid nem volt annyira balga és bolond, hogy ő azt gondolja, hogy minden tud. Voltak kijelentései, volt egy vágy a szívében, akart az Isten méltó módon dicsőíteni, szeretne az Urat közvetlenül imádni, tisztelni, bement az Úr jelenlétébe, hozta a ládát, butaságot csinált, aztán leült tanácskozni, megnézték, hogy van benne a Bibliában. Mondták, figyelj, ne szekére vigyük, azt a filiszteusok csinálták. Ők arra emlékeztek még, hogy úgy jött vissza a szekéren. És nézzük, mi van a Bibliában. Aztán, hogy helyre teszik ezt a dolgot, akkor megtisztítják magukat a leviták, elmennek, és akkor rendben hozzák ugye rudan a ládát. Tehát Dávid nem csinált mindent jól, de egy fontos Dávidnak kapcsolatban, korrigálható volt. És nem volt olyan bolond, aki azt mondja, ő van a teljes igazság birtokában. Ő vágja a Bibliát. Oda-vissza tudja a törvényt, pedig tudta. És ismerte az igét. Mégis néha olyan megkökkentő dolgot cselekszik. Hiszen a Mózes 5 könyve ott volt. És ismerte. Nem is akármilyen tanítója volt. Mert Sámuel-től sokat tanulhatott. Dávid. És egy proféta volt, egy király volt. És nézd meg, ott van ez a két ember az életében, aki jó barátságot ápol, és engedi. Engedi az Istent, hogy szóljon rajtuk keresztül hozzá. Hogy tanítsa Isten. Volt egy alázat benne. Aztán, ha megyünk tovább, a 2 Sámuel 12 szalapoztok. Vissza. Ez szólták már, ez gyönyörű hang. Ez a Biblia, amikor mellett, hogy néhány évtized múlva már vagy vizuálisan mindenki látja. Jó. Azt már nem biztos, hogy mi megérjük. A könyv elég jó bírja egyébként, már elég sokat kibírt. Na, de nézzük, 2 Sámuel, most nem ezzel foglalkozunk, 2 Sámuel 12-nél járunk. Ugye a 24-25-ös verset nézzük, majd a másik részt még megnézzük, 24-25-ös verseket. Azt mondja, ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Becsabét, bement hozzá, és vele hált. Az asszony pedig fiút szült, és Salamonnak nevezték. Az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Dávid pedig Nátán profétára bízta őt, aki Jediának nevezte az Úr akarata szerint. Hú. Most gondoljatok bele, azért itt egy nagyon komoly eseménysorozat után vagyunk. Jedi egyébként azt jelenti, az Úr kedveltje. Az Úr kedveltje. Ezt a nevet adta neki Nátán. És gondoljatok bele, hogy Dávid ugye megöleti az ő egyik legkiválóbb harcosát, egy volt a 30 között, Uziást. És Uziát, bocsánat. Úriást. Igen. Köszönöm szépen. Látjátok, milyen, mennyien felbátorodtatok? Már hatásra hatalmazásátok. Múltkor olyan butaságot mondtam, azt mondta, hogy Abisaj a Dávid fia, pedig a Dávid nővének a fia volt. Tehát meghallgattam, mondom, letöröltetem Arthurra, de mondom, hadd legyen rajta, mindegy. Majd most korrigálom. Na jó. Tehát ez nem úgy van. Jól figyeltek. És azt Nátán ugye, mikor megöleti Uriást, halleluja, köszönöm, akkor Nátán megy be Dávidhoz, és meginti az Isten. Emlékeztek, azt mondja Isten, hogy te vagy az ember. Azért ez egy kritikus pont volt, ne felejtsétek el, Dávid már gátlásnál gyilkolt addigra. Tehát az a szint volt, hogy Nátán látta Dávid, hogy elég elvetemülté vált. És ugye az ábrázata nem lehetett túl derűs Dávidnak azokban a napokban. És gondoltok bele, hogy a népszámlás miatt gyötört a lelki, és hogy mennyire gyötörhette a barátja megöléséért. Szóval iszonyú bűn volt. És bemegy Nátán, és meginti Dávidot, és Dávid megtér, megalázkodik, helyreáll, és megszületik a gyermek, aki a vigasztalásból jön. És kire bízza Dávid? Nátánra. Dávid szerette Nátánt? Figyeled? De Dávid nem úgy reagált el az esetet, hogy na, itt van Gád, rábízom. Hanem azt mondta, ha te ilyen ember vagy, ha te ennyire szeretsz engem, hogy az életedet is kész voltál kockára tenni ebben a helyzetben, hogy Isten rajtad keresztül engem korrigáljon. akkor te olyan ember vagy, akire a fiamat rámerem bízni. Mert szeretné a fiam is ilyen ember lenni, mint te. Körülbelül óriási dolog volt az, amit itt látunk a Bibliában. Tehát milyen reakciók szoktak jönni az emberekben, amikor valaki megint őket, figyelmeztet őket? Arra vezet a Szent Lélek, hogy ne beszéljek veled többet. Mert belegázoltál az én személyiségembe. És ha sokat beszélgetek veled, valami sérülést kapok. És nem fogok egészségesen növekedni az Úrban. De figyelj, nem vicc. Tehát így szoktuk elkerülni egymást a gyülekezetben. Tudod, azon gondolkodtam, hogy mondjuk, hogy szeressük a világban az embereket. Szuper, ez így is van. De vajon nem kéne sokkal jobban szeretni egymást? Hát a Biblia ezt tanítja. Tehát egymást nekünk sokkal jobban kell szeretni, mint ahogy a világ felé fordulunk. Hisz ha egymást nem szeretjük, akik ugyanabban a Krisztusban, az ő megtöltés és kifogy vér által, hogy megvált, a testvérek vagyunk, akkor hogy szeretnénk azokat, hogy még ellenségeink is, még gyaláznak is bennünket, még ki is gúnyolnak bennünket, még meg is vetnek bennünket. Hát hogy tudnánk szeretni akkor azokat? És Dávid nem megsértődik, felhúzza az orrát, azt mondja, figyelj barátom, kiváló ember vagy. És nem tudom kifejezni jobban azt, hogy mennyire tisztelet téged. Neveld az én fiamat. Tanítsd meg az Úr félelmére. És Nátán egyből az Úr kedveltje vagy. Így kezdi szólítani Salamont, és akkor ebben a szellemiségben nő fel Salamon. És azért az elején jól indult, tudjátok. Tehát azért néznek Nátántól, meg nyilván az apja példáját is látva, nagyon komoly tanítás vesz azért Salamon, mikor mondja az Istennek, hogy kér tőlem bármit, és megkapod. Szóval emlékeztek arra, hogy azért Dávid nem nagy kincset, nem nagy hatalmat kér, hanem egy dolgot kér, hogy bölcsességet kapjon, hogy pásztorolni tudja a népet. Tehát, hogy azt a szolgálatot, amit az Isten... Salamon, bocsánat. Köszönöm. Ó, nagyon jó. Halleluja! Működik. Ó, dicsesség az Úrnak. Ó, halleluja. Tehát, ugye Salamon bölcsességet kér az Úrtól, az Istentől. Jó helyén van a szíve. Jó örökséget kapott. Jó irányba van. Az, hogy később elcsúszik, nyilván mert megtöri az igét. Az alapvető bibliai kijelentéseket viszont nem vette komolyan, hogy a királynak mi az, amit ne tegyen. Ja, sok lovat, nagy kincseket akart, meg mindenféle idegen asszony, sok feleséget. Na menjünk tovább. A egy királyok 1:8-ban olvasod, még mindig Nátánnál vagyunk. Egy királyok 1:8. Adonia, Dávidnak a fia, ugye megpróbálja a királyságot magához ragadni, de azért az is tudja, kit nem kell meghívni. Erre az alkalomra. De azért ne bánkódj, ha néhány alkalommal nem hívnak el. Mert lehet, hogy pont az mutatja, hogy jó helyen vagy. Ha bizonyos helyekre nem hívnak meg téged, még testvéreknek nevezett emberek is, az lehet, hogy az nagy áldás neked. Akkor valami te benned olyat láttak, azt mondják, hogy ezt jobban nem hívjuk, mert csak rontaná itt a levegőt. Értitek? Tehát itt például ez volt a helyzet, hogy itt eltervezték, nagyot eszünk, nagyot iszunk, persze áldozunk az Úrnak, meg minden. Közben kis pucsot csinálunk, hát Dávid már öregecske, már nem tud mit csinálni. Adonia magáz ragadja a királyság. De ez volt tervezve. 8. vers, viszont Cádók pap, Benája, Jojáda fia, Nátán proféta, Simei és Réi, meg Dávid vitézei nem tartottak Adoniával. Nem tartottak vele. És olvasod tovább, bomlik kifele még az ige. Tehát ezek az emberek helyükön voltak. Adonia összeszedett mindenkit, aki csak lehetett, hogy királyá legyen. És aztán később pedig azt látott, hogy Nátán proféta bemegy a Becsabéhoz, aztán királyhoz, mert tudta a király szándékát, hogy Salamont akarja királyá tenni, ez volt a király szándéka, ez döntötte el. És aztán Nátán még abban is segíti a királyt, 45. versben olvasod, Cádó pap pedig Nátán profétára, hogy királyá kente őt, mármint Salamont, Gihonnál. Onnan vonultak föl, örvendezve, ezért zajos a város, ennek a hangját hallottátok. És akkor ugye Salamont fölkenték királyá, és elkezdték kiabálni, Salamon lett a király. Tehát Nátán proféta ott volt Dávid mellett, korrigálta, a fiát nevelte, és hűséges maradt hozzá kritikus időpontokban is, kritikus időszakokban is. Olyan szíve volt ennek az embernek, hogy nem hajlott jobbra-balra, ahogy az érdekek miatt hajlott a többi ember szíve. És aztán ott van a harmadik ember, Sámuel proféta, egy pár szó csak róla, hisz róla több szó esett már. A 1 Sámuel 16-13-mal olvassuk ugye Sámuelt, hogy királlyá kenni Dávidot. Ez az első találkozásuk, vélhetően ilyen személyes találkozásuk Dáviddal. Aztán a 1 Sámuel 19-es lapozatok. Egy Sámuel 19, 18. vers. Ez akkor történik, amikor Dávidnak le kell ereszkednie a hálószobájuk ablakából, mert meg akar ölni Saul. Dávid tehát futva elmenekült, Sámuelhez ment Rámába, és elmondta neki mindazt, amit Saul tett vele, aztán Sámuel együtt Nájótba ment, és ott tartózkodtak. Jelentették Saulnak, hogy Dávid Nájótban van, Ráma mellett. Akkor Saul követeket küldött ki, hogy fogják el Dávidot, de amikor meglátták a proféták csoportját, akik révületben voltak, Sámuel pedig ott állt mellettük, érdekes, ő állt, akkor Isten lelke szállt Saul követeire, és ők is révületbe estek. Jelentették Saulnak, és ő más követeket küldött ki, de azok is révületbe estek. Harmadszor is küldött Saul követeket, de azok is révületbe estek. Elég sok ember lett már ott addigra. Ekkor maga is elment Rámába, és amikor a Székuba lévő nagy kúthoz érkezett, így kérdezősködött, hol van Sámuel és Dávid? Ezt felelték, Nájótban, Ráma mellett. Elment át Ráma mellett lévő Nájótba, de Isten lelke szállt ő rá is, és amíg ment, folyton révületben volt, amíg meg nem érkezett Ráma mellett lévő Nájótba. Akkor ő is lelobott a ruháját, és révületben volt ő is, Sámuel előtt, és ott feküdt mesztelenül egész nap és egész éjjel. Ezért mondják, hát már Saul is a proféták között van. Dávid aztán elmenekült Ráma mellett lévő Nájótból, elment, és ezt mondta Jonatánnak, mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör. Most nézzétek meg, ugye, hogy Dávidnak a legszorultabb helyzetben kihez menekül, kihez megy oda? Sámuelhez. Valószínűleg volt egy bizalmi kapcsolat Dávid és Sámuel között. És elég érdekes istentisztelet folyik, ugye mindenki, na mindegy, szóval ezt inkább nem is fejtegetem, mert nem gondolom ez a követendő példa. Viszont azért azt elmondom neked, hogy mindenki feküdt ott, Sámuel pedig állt. Pedig valószínűleg Isten kenete alatt volt ő is. Érdekes, nem? Neki akkor, hogy józannak kellett lenni. Ő úgy volt Isten kenete alatt, hogy bölcsessége volt. Aztán amikor megjött Saul is, már Saul biztonságban volt, és Saultól pedig Dávid is, ott egész napra, hogy kiütötte az úr, Dávid gyorsan elszaladt, elmenekült, és Saul ott feküdt, nem tudott mit csinálni Isten jelenlétében. Tehát megmenekül Dávid ezek által a kapcsolatok által. Figyelj! Nagyon fontos kijelentés. Dávidnak az élete múlott azon, hogy milyen kapcsolata van Sámuellel. És igenis, nagyon fontosak azok a kapcsolatok, akiket Isten odaad az életünkbe, akik által védelmet kapunk. Lehet, hogy ima befejezésről van szó, vagy pedig lehet az, hogy a hátunk mögött lévő mesterkedéseket meghűsítják. Később Absalom lázadásánál is látunk ilyen mozzanatot, amikor Ahitófel tanácsát kell meghiúsítani. De ezzel majd még valószínűleg foglalkozunk az Absalom lázadásával, és egy tanúságos történet. Tehát az élete múlott azon, hogy volt ilyen ember az életében, akivel nem akkor volt előső találkozása valószínűleg, és volt egy tiszteletes kapcsolata. Nyilván Sámuel Dávid elődje volt. Ő úgy tisztelte Dávid Sámuelt, mint aki előtte járt. Aki az előző korszaknak volt a bírája, a vezetője. Abba a pozícióban volt, ami felé ő tartott pozíció szempontjából, tehát hatalom szempontjából. És nem mondta azt, hogy figyelj, öcsik, én tám öreg vagy, idős vagy, amúgy is engem kentél föl, majd itt megcsinálják a frankót, aztán te meg hallgassál. Hanem lehet, hogy Sámuel más volt. Az is volt, hogy Sámuel több dologban másképpen gondolkodott. Másképpen nyilvánult meg. Egy más korszakban volt vezető. Tudjátok, ő nem akart királyságot. Isten mondja neki, mégis engedj nekik. Tehát Sámuel másfajta Isten tiszteletben volt benne, mint ami következett Dávidnál. Azért ezt látni kell. Mégis Dávid nem volt olyan buta és balga, hogy ne tisztelte volna az Úr felkentjét. És ne akart volna örökséget kapni abból, amire eljutatta Isten Sámuelt. Nem tudom, értitek ezt? Tehát sose legyünk olyan balgák és esztelenek, hogy úgy gondoljuk, hogy velünk született a kereszténység. Hogy mi kezdtük el a kereszténységet. És mindent most mi fedezünk fel, minden szellemi dolgot, most nekünk kell kijelentse a Szentlélek, mert most, ha nekünk nem jelenti ki, akkor nem lesz semmi. És nem is volt előttünk semmi. Ez egy nagy butaság. Azt gondolom, hogy lehet, hogy egy-két ember ide lépne hozzánk, mondjuk néhány száz évvel ezelőttről, és mondani egy-két kijelentést az Úrtól, egy-két igét magyarázna nekünk, akkor leesnénk a székről, hogy De most nézve ezt a kínai emberünket, ezt a kis testvért. Ugye Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Milyen megértések vannak az életében, amikor valaki így tud gondolkodni, az anyám nem ismer meg, az édesanyám nem ismer meg, és tud az ige szerint gondolkodni, Uram, hogy te ismersz engem, és ez a legértékesebb. És ez átsegíti, és egy boldog család élete van most, helyreáll, míg egy ilyen dacos dolog mivel segítette volna őt. Tehát megdöbbentő. A megértés mélysége. Nem az ismeret mélysége, hanem a megértés mélysége. Nem ugyanez a kettő. Az ismeret számtalan lett. Figyelj, fölmegy a weboldalra, és annyi ismeretet össze tudsz szedni, hogy okosabb leszel sokkal, mint én, százszor. Sokkal többet fogsz tudni. Bármilyen más nagy teológus, egy területen. Annyit tudsz olvasni. Ha tudsz kicsit angolul is, akkor rengeteget fogsz tudni olvasni. De az ismeretnek még nincs mélysége. Amíg az nem vált életté, gyümölcsé, tapasztalattá, az még nem a tiéd. Hiába tudod. Ez kemény dolog, de ez így van. Ezért fontosak ezek az idősebb emberek, akik viszont több dologban már nem csak a megértésig jutott, nem csak az ismeretig jutottak el, hanem a megértésig, a szellemi megértésig, a szellemi megismerésig. Egy tapasztalat az életükben, működő dolog az életükben, amiről beszélnek. Ezért van különbség üzenet és üzenet között, annak az ereje, hatása között. Valaki végtelen egyszerű dolgokat mond, és mégis nagy ereje van annak, mint valaki nagy körmondatokban, fantasztikus, nagy ismeretbeni sziporkázásokat csinál, meg retorikailag, meg minden módon gyönyörűen csiszolt, és fantasztikus. És mégis annak néhány egyszerű mondata erőteljesebb, mélyebb, nagyobb változható ereje van és hatása van, mint ennek. De mint annak, aki csak ismeret szintjén brillírozik. Tehát Sámuelhez megy. Aztán érdekes dolog, nem tudom, felfigyelte már valaki arra, hogy ki Sámuelnek az unokája. Majd fiairól én már beszéltem. Valaki foglalkozott már vele? Nem probléma egyébként. Hogyha nem. 1 Krónika 6.18. Érdekes. Számomra érdekes volt, mikor most én se tudtam, és most mikor tanulmáztam az igét, most találtam rá. Egy Krónika 6.18. Aki hamarabb ér oda, hamarabb tudja meg. Ha érdekel. Na nézzük csak, Egy Krónika 6.18. Ezek álltak szolgálatba fiaikkal együtt. A kehátiak fiai közül Hémán az énekes, aki Jóél fia, aki Sámuel fia. Tehát nézzétek meg, hogy a dicsőítő léviták közül a hémániták, Hémán, Sámuelnek volt az unokája. Tehát annak az örökségnek a hordozója, amit ugye Dávid Nátán, Gád, és ezek szerint Sámuel is valamilyen szinten megalapoztak. Valamilyen szinten megalapoztak. Aztán látjuk azt is, hogy az 1 Kronika 9.22-ben azt olvassuk, igen, a küszöbök, így van, a küszöbök választott kapuja részesen 212-en voltak. Őket falvaikban vették számadási jegyzékbe, megbízatásokat már Dávid, sőt Sámuel látnok alapozta meg. Tehát látjátok, hogy látjuk Gádot, Nátánt, és most látjuk Sámuelt a dávidi istentiszteletnek a kialakításában. Látod azt, hogy nem csak a korosztálya belé, a korabeli emberek voltak benne, hanem ott van az örökség is benne abban, amit ők csináltak. Volt egy folytonosság benne ebben a szolgálatban, amit átvett Dávid. Dávid nem egy újat talált ki, hanem egy folytonosságban, ebben a szellemi folyamban volt benne. Volt egy atya az életében. A Sámuel életpéldája. És ott voltak a társak az életében, azok a szolgáltatók, szolgatársak, akik Gád és Nátán személyében segítették az ő szolgálatát, és korrigálható volt rajtuk keresztül. Aztán a 2 Kronika 35-18, azt alapoztok még azért Sámuellel kapcsolatban, ez egy jó bepillantás még az ő életébe. 2 Kronika 35-18. Itt pedig így hangzik az ige. Ehhez hasonló páskát nem tartottak Izraelben Sámuel próféta ide óta. Izrael király közül senki sem tartott olyan páskát, amelyet Jósiás tartott a papokkal, levitákkal, az egész Júdával, az ott lévő izraeliekkel, meg Jeruzsálem lakóival együtt. És látjátok, hogy Sámuel például megtartja a páskát. A Sámuel idejében Izrael népe megtartja az Úrnak az ünnepeit. Nagy téma az ünnepkérdés, és azt gondolom, hogy a mai korszakban újra és újra beszélnünk kell az ünnepekről, és látni azt, most kicsit baj vagyok, mert nem akarok nagyon belemenni most ebbe, de látni kell azt, hogy Isten rendelt 3 fő ünnepet a zsidó népnek. És ezekre az ünnepekre készülniük kell a zsidóknak. És azt látom, hogy ma a világ minden nyomással afelé van, hogy még a hívők se ünnepeljenek. Tehát, hogy minket is megfosszon az ünnepléstől. Azt gondolom, például nekünk van 3 fő ünnepünk, ugye a karácsony, a húsvét, és van a pünkösd. Ezek közül talán a legerőteljesebb és legkiemelkedőbb a húsvét ünnepe. És ugye nem véletlen volt az, hogy bizonyos korszakban a kereszténységben kitalálták ezt a bőjti időszakot, meg mindenféle dolgot már. Én nem mondom, hogy nekünk ezeket kell átvenni, de az, hogy készülnünk kell kicsit tudatosabban ezekre az ünnepekre, az biztos, hogy ünnep legyen. De családban is lehetne beszélni erről, és azért mondom, hogy most én meg is állok itt, éppen inkább gondolatérbeszélt akartam csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy talán visszatérünk erre a témára még, hogy ne engedjük meg, hogy elszűkülne az életünk. A család életünk, a gyülekezet életünk, a szívünk, hogy ne legyen. És azt tudod, péntek estétől készültek a zsidók például a szabbatra. Tehát a nap lementétől, mikor lement a nap, már abban a kész mosakodtak, úgy készültek el, hogy holnap az Úr napja lesz. Be fogunk menni az Úr sabbatjába. Az Úr nyugalom napját fogjuk megünnepelni. Az Úrat fogjuk ünnepelni. Együtt leszünk. Tehát azért ez, látod, hogy már előző este elkezdtek készülni. És az ünneplésnek, az ünneplés minőségének a kulcsa a készülés. De most már tényleg itt ennyit mondok erről. Tehát hűséges ember volt Sámuel, és a nép ünnepelt. A nép ünnepelte az Urat. Az Isten tisztelete helyén volt az életében. És ez nagyszerű. Tehát Isten neveli az ő gyermekeit. És ne feledd el, hogy a nevelésének eszközéül nem csak a Bibliát használja. És itt nem akarom a Bibliát leértékelni. Ne értsenek félre. De az Isten igéből következik az is, hogy Isten használ embereket is az életünkben. Így van? De ez nem az ige ellen van, hogy emberektől tanítást fogadjunk el, és korrekciót fogadjunk el, figyelmeztetést fogadjunk el. És amikor a Biblia beszél a tanításról az Új Szövetségben, a paideo kifejezés használja, ami azt jelenti nevelni, fegyelmezni, fegyelemmel nevelni, például a gyermeket nevelni, fölnevelni, és oktatni. Tehát, ha pusztán abban maradsz meg, hogy te mindent meg fogsz érteni abból, amit olvasol a Bibliában, és akkor te az önmagában az ige olvasása által el fogsz jutni a növekedésnél a következő lépcsőjében és formálásban, akkor tévedsz. Mert akkor az Isten igéje nem azt mondja, hogy gyülekezet hozott létre az Isten, hanem egy személyes, ki szerzetes rendeket hozott, nem is rendet, ki szerzeteseket hozott létre, akiknek nincs annyi faodva, hogy bebújjanak, mert nincs annyi ballang ma a világon, halleluja, hogy minden hívő embernek jusson egy. Hogy elvonuljon, mint egy remete. Ellenben az Isten igéje azt mondja, hogy adattak némelyek. A tanítása, a felkészítése, például. Aztán adattak az életünkben kapcsolatok, akik által Isten szólni akar hozzánk, beszélni akar velünk, figyelmeztetni akar bennünket, mert sok mindent nem látunk magunkról. Mikor kívülről néznek bennünket, sokkal néhány dolog jobban látszik, mint amikor benne vagyunk. Néha belekeveredünk dolgokba, a saját kapcsolatainkon keresztül eltévedünk, beszélgetünk azokkal, akik egyetértenek velünk. Mindenben, és azt mondjuk, ó, szuper, te is igaz, én is. És akkor közelebbről megnézel, akkor azt mondod, látom, hogy ez a két-három ember ugyanúgy gondolkodik. Azért mondják ugyanezt. De ez nem jellemző az egész közösségre. És figyelj csak, ebben nem gondolkozol jól. De azok se, akik veled beszélgetnek. Szükség van olyan emberekre is, akik által Isten nevelni és tanítani akar bennünket. És figyelj, nagy baj, nagy veszély, ha nincsenek ilyen emberek az életünkben. Akkor valami nem tud elvégződni az életünk, szívünkben, az életünkben. Nem tud nevelni az Isten bennünket. És lehet ez a, persze minden megáll az Isten igének tanításán, én így látom. Tehát Isten igének mérlegén meg kell, hogy álljon. Nyilván a korrekció is. Csak lehet, hogy nem úgy lesz, hogy Ézsaiás 42:28. Érted? Hanem például úgy jön egy korrekció, hogy a krisztusi jellemet hozza föl. Hogy Krisztus szelíd volt és alázatos szívű. Persze mondhatom az igét, de most önmagában az, hogy elmondom az igét, önmagában az nem biztos, hogy neked fog segíteni, de ha én azt mondom neked, figyelj csak, én azt gondolom, hogy nem az az érték, hogy harsányak vagyunk, és mindenkit le akarunk uralni, hanem szerintem nagyobb érték az, hogy tudunk alázatosak lenni, és szolgáló szíve járni. És csak olyat mondom, hogy benne van a Bibliában. De valamihez kapcsolódtam, ami benned van ott. Értitek? Tehát alkalmaztam az igét. Benne éltem az igében. Élem az igét. Nem tudom az igét. A kettő között nagy különbség van. Tudni az igét, meg élni az igét. Járni az igében. Az ige szellemében járni és élni. Jézus Krisztus, és pontosan ez volt a különleges, hogy az ige szellemében járt. Megéltem. Ide hozta be az igét. A testé lett az ige. Így van? Amen. És akkor nem feje nagy keresztények leszünk, hanem gyermekek. Az atyának gyermekei, aki fenyítékkel is nevel bennünket. Dicsőség ezért neki. És ezt megteszi gyakran egymáson keresztül is. Ezt a nevelő szelíd munkáját. Nem arra bátorítalak titeket, hogy bárki a Krisztus jellemétől elrugaszkodva leordítsa a másikat. Hogy amúgy is bosszantott már, most ez a prédikáció föl lelkesít arra. Na, aztán most kiosztom ezt is. Meg ezt is. De kár, hogy a listámat otthon hagytam. Azt gondolkodnom kell. Figyelj, barátom, lehet, hogy meglepetés érve, amikor elkezdesz felbeszélgetni, akkor ő is mond neked néhány olyan dolgot, amitől sokkot kapsz. És mondja, figyelj csak, oké, a te nézőpontodból ez lehet, hogy így van. Én pedig ezt így éltem meg. És egyáltalán nem úgy van, hogy te mondod. És szerintem neked kéne megtérni. Na jó, hát ezt sem akarom most, ez ilyen oda pingpongozást kezdődjön el. De azt hiszem értitek, igaz? Hogy ezt Nátán is néznek, hogy tudja megtenni. Tehát tiszteli Dávidot. Olyan módon szolgál felé, ahogy azt a helyén való megtenné. Alázatosan teszi ezt. És mivel így tette, az Isten tudta használni. Hogy Dávid szívéből kijöjjön valami. Változás legyen. Megtérés legyen. És talán a legmegdöbbentőbb dolog a Dávid életében az 1 Sámuel 25-ben van. Szóval ez nagyon, ha eddig nem győzött meg titeket az, amit mondtam Dáviddal kapcsolatban, akkor ez mindenképpen meg kell, hogy győzzön. Ugyanis itt egy asszonyról van szó, Abigailről van szó, ismeri, Abigailről van szó. 1 Sámuel 25. Huszadik verstől olvasom, 1 Sámuel 25, 20-tól, amikor Szamáron ülve egy hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen szemközt jött lefelé embereivel együtt, és hirtelen összetalálkozott velük. Dávid azt mondta, bizony, hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se veszene el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségével most, és mindenkor, hogy reggelre semmit sem hagyok meg, mindabból, ami az övé, még egy kutyát sem. Amikor megpillantotta Abigail, Dávidot sietve leszállt a Szamárról, arcra esett Dávid előtt, és a földre borult. Lábba az esett, és ezt mondta, Uram, én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád szolgálólányod, és te hallgass meg szolgálólányod szavát. Kérlek, Uram, ne törődj Nábállal, ezzel a megátakarott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve. Bolond a neve, és bolondságot csinál. A te szolgálólányod azonban nem látta az én Uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, Uram, az élő Úrra, és a te életedre mondom, hogy az Úr az, aki visszatartott téged a vérontástól, és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járnak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztére törnek, Uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgálányod hozott neked, Uram, adják a legényeknek, akik az én Urammal járnak együtt. Bocsáss meg azért szolgálód hibáját, mert a te házadat, Uram, biztosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, Uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. És ha akad, aki üldöz, és az életedet tör, az életed, Uram, akkor is az élők csomójába lesz kötve Istennél az Úrnál. Ellenségeid életét pedig parítjája közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én Urammal mindazt a jót, amit megért, és Izrael fejedelmévé tesz majd téged, meg téged, akkor ne legyen egy ilyen botlás, és ne furdaljon, Uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, Uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, Uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Akkor ezt mondta Dávid Abigailnak, áldott az Úr, Izrael Istene, hogy elém küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megadáztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, aki kiválasztott, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem sietsz, és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem marad meg Nábának. Aztán átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és ezt mondta neki. Menj haza békességgel, lásd, hallgattam szavadra, és megbocsátottam. Szóval ez egy nagyon tanúságos történet, valószínűleg egy egész alkalmat lehetne szánni ennek a történetnek a tanulmányozására, de figyelj ide, az asszonyok abban az időben nem voltak a legelső pozícióban a családban. És hadd mondjam, ma sincsenek. A Biblia azt tanítja ugyanis, hogy az asszony teremtett a férfiért, és nem a férfi az asszonyért. Az is megvan írva, hogy a férfi az asszony feje, de a férfi feje a Krisztus. Tehát amikor egy asszony akarja férjét korrigálni, akkor jó, ha tanul Abigailtől. Valószínűleg az, ha leugatod a férjedet, és kiosztod, és lekiabálod, és főnök asszonyoskodsz, akkor nem fogod azt elérni, amit Abigail elért Dávidnál. Ha a férjed nem ezt hívja, akkor fog érted imádkozni, az Úr könyörüljön rajtad, és ne kelljen szenvedned a butaságod miatt, és a családodnak se kelljen szenvedned a butaság miatt, mert ez a pont elég veszélyes. Persze a férjeket sem menti föl az ige, hisz azt mondja az ige, hogy szeressétek feleségeteket, és ne leuraljátok őket, hanem szeretettel gondolzátok őket, és ez egy harmonikus kapcsolat lehet. Mégis egy asszony, hogy lát valamit a férje életében, ami nem helyén való, akkor minimum imádkozik érte, és azzal a szerítséggel szolgáljon felé, amely a férfi számára fogadható, hogy megalázkodjon és megtérjen. Mert Dávid azért ne feledd, de megalázkodott. Nézd meg, ott vannak a vitézei, a katonái. Dávid egy harcos. Ő ez a bölcs asszony, aki lehajlik, meghajlik Dávid előtt. És Dávid ennek az asszonynak a szavára megtér nyilvánosan. Azt mondja, hogy tényleg így van, igazad van. Én most magamnak szolgáltatom van igazságot, magam segítettem volna magamon, pedig ilyet én nem tettem. Mert az Úr kezébe tettem az életemet, és Isten szolgáltassa nekem igazságot. Tehát az Isten embere az önmagáért nem fog hadakozni. A saját igazságáért nem fog harcolni senkivel. Az Úrra bízza. Isten hozza fel az igazságát. És Abigail egy nagyon bölcs, példaértékű nő volt. A helyén volt. És tudod, Dávid felesége lett, amikor meghalt a Nábál a férje. Tehát Isten fölemelte ezt az asszonyt. Tehát az asszonynak a fölemelkedés útja az alázat. A férfiak fölemelkedése útja az Isten előtt alázat. Az asszony fölemelkedése útja a férjük előtt alázat is. Nem csak az Isten előtt alázat. Ez a helyzet. De most lehet, hogy a mai feminizmussal fertőzött világban ez meredek, meg vad dolog. De mégis ezt mondja a Szentírás. És Abigailt egy nagyon komoly példának látom, példaérték asszonynak látom, akit nem fertőzhet meg sohasem a jezabeli szellem, hogy valamilyen módon varázslással befolyásolják a férjeiket. Ugyanakkor látod kell az, hogy Nábá bolondságához viszont nem adja magát Abigail. Ugyanakkor visszamegy Nábához. Tehát nem Dáviddal tart, hanem hazamegy a férjéhez. Akinek hűséget fogadott. Pedig Nábál ugye bolondságot cselekedett. Nem azt mondja, hogy bolond, hanem bolondságot cselekszik. Tehát amit cselekszik, az balgaság. Rossz döntések. Életveszélyes dolog, amit csinál az én férjem. Ezzel megmenti maga életét is, megmenti a házanépe életét is, megmenti a szolgák életét is, a gyermekek életét is, bár nem tudjuk, Abigailnek, ugye nem látjuk a Bibliában, lett volna gyereken Nábáltól. Én nem emlékszem rá, hogy olvastam le bárhol is az írás, Szentírásban. Tehát látnod kell az asszonynak a szívét, és Dávidot nézd meg a katonái előtt is nem széjjelt megalázkodni, és azt mondani, hogy Isten most ezáltal az asszony által szólt hozzám, hogy amit én gondoltam, és ami a szívemben van, az nem jó. És amit tenni akartam, az nem jó. És fölül és visszafordul. És nem volt neki ez presztízsveszteség, hogy ezt elismerje. De Abigail olyan módon szól Dávidhoz, ahogy ezt fogadni is lehetett. És amikor korrigálni akarunk valakit, akkor el kell dönteni, mi a célunk. Az a célunk, hogy elmondjuk nekemben, amit mi látunk az életében, hogy az a célunk, pontosabban, az a célunk, hogy úgy mondjuk el, hogy az fogadható is legyen. Hogy ez be is tudja fogadni, hogy az hasznos legyen az ő számára. Nagy különbség a kettő között. Ha pusztán annyi, hogy megláttam valamit, és gyorsan elmondom, vagy pedig megláttam valamit, és ahogy mondom, abban ott van az a szívemnek a szándéka, tiszta szándéka, hogy én szeretem azt az embert. Tisztelem azt az embert. És nézd meg, Nátán is így beszél Dáviddal, pedig lett volna oka arra, hogy kiossza. Mikor, ugye, Úriás halálát, és feleségét kívánta. Értitek, igaz? Nőtestvérek, asszonyok, tanuljatok Abigail példájából. Férfiak, soha ne éljetek, ahogy nálunk mondják a cégnél hölgyek, férfi soviniszták. Akik olyan buták vagyunk, hogy az asszonyi bölcsességre nem figyelünk oda. Hát igenis, az asszonyunk keresztül sokszor Isten megkímélne bennünket rossz döntésektől, ha figyelnénk rá. Én legutóbb azért hoztam rossz döntést, mert a feleségem szerint korrekcióját nem vettem figyelembe. Azt mondom, én jobban tudom. Ő nem mondta többször. Egyszer elmondta, hogy ő nem így látja, nem ért fel egyet, és nem mondta többet. Abigér se könyörgött ott sokat. Egyszer elmondta, és Dávidnak két lehetőség volt. Tovább megy, és elvégzi, amiért szándékozott, vagy pedig megtér. Egy asszonynak nem azon kell aggódni, hogy megfogadja a férje tanácsát, vagy sem. Hanem az ő felelőssége az, hogy úgy mondja azt el, hogy a szíve legmélyének szándékába fakadon az a célja, hogy ez fogadható legyen. És aztán a férfi felelősség hoz egy döntést, és figyelembe vesz a döntésnél azt, amit mond a felesége, a nőtestvér. Jó, mert megvan a helye mindennek, Isten népe között. És én tudom, hogy Krisztusban nincs férfi és nő. Hogy a megjutalmazásban, az örökségünkben ugyanaz. Ott nincs, a mennyországban már nem lesz férfi és nő. De a földön van. És vigyázz, ne keverd össze a mennyben beteljesedő dolgokat, a földi dolgokkal. Mert itt van különbség. Tesz különbséget Isten, nem abban, hogy szeret bennünket, hogy a megváltását, hogy kisebb lenne a megváltása, mert akkor a mennyben is lenne különbség. De a földön van különbség a szerepekben és a felelősségben. És igenis a férfiaknak felelőssége az, hogy hordozzanak a családjukban egy Istentől rendelt pozícióban felelősséget. A nőknek felelősség, hogy hordozzanak egy Istentől rendelt felelősséget. De ki kell maga helyén? Tudtok egy ámen mondani? Amen. Oh, halleluja. Na, nem ment még haza senki. És most itt befejezem. Még majd lesz, amit meg fogunk nézni Dávid a kapcsolatban, és fogjuk folytatni, ha az Úr is úgy akarja, az ő életének a példáját. Amit nagyon szeretem van hangsúlyozni, az az, hogy Isten használni akar az életünkben olyan embereket, akik tőle vannak, akiknek adott Isten bölcsességet, és nem csak egy elméleti tudásuk van, hanem egy megélésük van az Istennek az igazságában, Isten igéjében, hogy azokon keresztül is neveljen bennünket, korrigáljon bennünket. És sose legyünk olyan balgák és bolondok, hogy azt mondjuk, hogy kezemben van a Biblia, én ebből a Bibliából mindent megtudok belőle. Ebben a Biblián minden kérdésre van a válasz. Nincs minden kérdésre válasz a Bibliában. Nincs. Nem is szél a Bibliának, és a Biblia beszél kijelentett dolgokról, és beszél titkokról. Ez van a dolga, amelyet Isten kijelentett, és megosztotta velünk, és van a dolgok, amiket nem akar megosztani velünk. Mert nem lényegesek az életünknek ebben a szakaszában. Meg be sem tudnánk fogadni. Ilyen is van a Bibliában, hogy nem tudjuk befogadni, nem tudnátok befogadni. Ilyen is beszél a Biblia. Akár egy életünk adott szakaszában, vagy éppen az üdvözletünknek ebben a korszakában. Nem befogadható a számunkra, nem tudnánk, nem vagyunk képesek rá. Alkalmatlanak vagyunk. A testünk alkalmatlan befogadni, megtapasztalni is, mert ez mulandó. Tehát legyenek olyan emberek, és legyünk nyitott szívűek, és hogyha nincs ilyen ember az életünkben, vagy nem jól gondolkodtunk, engedjük a Szent Lelket, hogy korrigáljon bennünket, hogy megtérjünk, helyreálljunk ezekben a dolgokban, és ha meg kell osztanunk valamit a másikkal, ezt tegyük krisztusi lelkülettel. Hogy az a lelkület legyen számunkra mérvadó, és példa, ahogy Krisztus élt, ahogy Krisztus viselkedett, ahogy Krisztus szolgált az emberek felé. És ne az a minta, amit a ma a világban látunk, ami a világban olyan jellemző, és sajnos az eklézsiában is jellemző. A sikerorientáltság, a számokban mért sikerek, és sok minden elindult az eklézsiában. És úgy valahogy szélre kerül Jézus Krisztus. Úgy kikerül a középpontba Jézus Krisztus. Olyan sok minden fontossá válik. Krisztus meg úgy már nem olyan modern. Mi ne legyünk ilyenek. Aki meg tud bennünket tartani, az Jézus Krisztus. És amikor ő nem lép túl gyengeségeinken, hibáinkon, bűneinken, az a szeretetéből teszi. Mert szeret bennünket. És legyünk olyan szívvel Jézus Krisztus felé, mint ahogy Dávid volt Nátán felé. És akkor Dávid megint Nátán azt mondta, nem csak magamat bízom rád, hanem a fiamat is rád bízom. Tehát még erősebben ragaszkodott hozzá. Még többre értékelte őt. Mert milyen nagy kegyelem, ha valaki nem megy el mellettünk. Azt mondja, hogy figyelj, kérdez, szeretlek téged. Én azt gondolom, hogy most már látod a gyümölcseid, és annak, ahogy gondolkodtál. És ez szerintem emiatt nem volt jó. Ez ebből legjobb, ha megtérsz. És akkor itt el lehet dönteni, melyik úton még tovább. Még a Nábán háza felé tovább, vagy felvállod a megtérést, és a Krisztus útján még tovább. Az Úr áldjon meg titeket.